tovább Máté evangéliumával, és most egy viszonylag nagyobb fába vágjuk a fejszénket. Nem tudtam jól leszakaszolni a 23. fejezetet, vagy legalábbis nem tudom, hogy lehet-e jól leszakaszolni a 23. fejezetet, mert hogyha a bennem élő rétor szólal meg, akkor látom, hogy Jézus Urunk mondani valója hol oszlik szakaszokra. Ha meg a bennem élő Krisztus követő figyeli ezt a beszédet, akkor meg az az érzésem, hogy ez az egész fejezet egy összefüggő és fontos a tematika. Úgyhogy a következőre gondoltam, felolvasom az egész fejezetet, kivéve az utolsó szakaszt, a 37. verstől a 39-ig zárólag, mert azt majd onnan levesszük külön. És utána pedig majd megpróbálok a részekre külön reflektálni. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székébe ülnek. Mindaz tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy újjal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy lássák az emberek, megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhabojtjaikat. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógában a főhelyen szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyekben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyeknek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörténik, akkor a gehenna fiává teszitek, kétszer inkább a magatoknál. Jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablás vágyjal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. És kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizausok! Mert síremlékeket emeltek a profitáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt a proféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, vipera fajzatok. Hogyan menekülnétek meg a gehennával sújtott ítélettől? Ezért íme, én profétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat pedig megkorbácsoltok a zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiontatott a földön az igaz Ábel vérétől Zekarajának, Barakjá fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. És közben elfelejtettem léptetni a szöveget, elnézést, de nem tudtam a teljes fejezetet egy diára kivetíteni. No, hát nem könnyű maga a szakasz. Valójában Jézus itt szembefordul a farizeusi tanítással, már nem csak arról van szó, hogy egy-egy vita helyzetben válaszol a farizeusoknak, és megpróbálja, illetve nem csak megpróbálja, hanem kiigazítja őket, hanem egész egyszerűen szembe fordul a farizeusi hídgyakorlattal. És amit kiírtam ide idézőjelbe, hogy ez egy anti-hegyi beszéd, ezt úgy tessék érteni, hogyha visszagondolunk a hegyi beszéd legmarkánsabb beszédgyűjteményére, azok a boldog mondások, amik arról szólnak, hogy kik azok, akik üdvözülhetnek. Boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik a mennyet, és a többi, és a többi. És azért írtam ide, hogy ez egy anti-hegyi beszéd, mert itt meg pont arról van szó, hogy kik azok, akik elkárhoznak. Jaj, nektek! Gyakorlatilag így kezdődik egy csomó mondat ebben a szakaszban. És egyébként ezek a jaj kezdeti felkiáltások, a jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, ezek azok, amik tagolják is a szöveget. Mert hogy itt tényleg arról beszél Jézus, hogy mi az, ami ítéletet von a maga után. Kiírtam egy Karner Károly idézetet is ide a diára, amit azért felolvasnék a testvéreknek. Nekünk ez a beszéd nem tisztán történeti emlék arról, hogy Jézus elítélte azokat népében, akik valóban kegyesek akartak lenni, hanem egyúttal tükör is, amelyben minden emberi vallásosságnak, nem Isten szent lelke által munkált kegyességnek az istentelen, kárhozatos foltját megláthatjuk. Azért írtam ki ezt a mondatot, mert nem csak azért, mert egy többszörösen összetett, gyönyörű, szépen megalkotott nyelvtani mondat, hanem mert nagyon fontos szerintem, amiről Karner Károly beszél. Igen. Pontosan. Ugyanis a farizeusmusnak a bűne, a képmutatásnak a bűne az, azt gondolom, hogy nem ér véget a farizeusoknál. És itt a képmutatás alatt nem azt értem, amit a 21. század ért sok esetben képmutatás alatt, hanem azt a fajta kegyességet, amikor kisarkítjuk az Istentől kapott igéket egy sajátságos rendszer alapján, a saját felfogásunk alapján, és nem azt nézzük az Isten igéi alapján, hogy mi az Isten akarata, hanem hogy én mit akarok, hogy mi legyen az Isten akarata. És azt gondolom, hogy ez a farizeizmus, ez nem csak a Krisztus korabeli zsidó pártra volt igaz, ez nagyon sokszor a kereszténységen belül is felüti a fejét. Sőt, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a saját személyes hitéletemben is nagyon sokszor farizeizmuson kell kapnom saját magamat. És azt gondolom, hogy ez az egész 23. fejezet, az pontosan ez ellen int bennünket Jézus szájából. Na hát akkor még együnk el egy picit a lényegben. Azt mondja Jézus, hogy az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. És azt is hozzáteszi, egyébként ez fontos, hogy minden tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg. Ez nagyon fontos, mert Jézus alapvetően nem az ellen beszél, amit a farizeusok állítanak, hanem az ellen beszél, ahogy azt egyébként ők képviselik. Az a mózesi törvény, amit a farizeusok előtérbe helyeznek, az Jézus által nincs eltöröltetve, az betöltetve van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a törvénynek mi a súlya, és a törvény mire mutat rá, akkor Jézus gyakorlatilag kimondja azt, hogy a farizeusoknak e tekintetben igazából mindenben igaza van. A probléma az az, hogy valójában elveszítik a fókuszt a törvénnyel kapcsolatban, és nem jönnek rá arra, vagy nem tartják szem előtt azt, hogy ez a törvény ez betölthetetlen, és alapvetően nem is ezért adatott, hogy mi ezt betöltsük, hanem azért, hogy ennek a tükrében lássuk azt, hogy a jó Istenre van szükségünk. És amit itt mond Jézus ezzel kapcsolatban, hogy utána súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azokat az emberek vállára rakják, ez pontosan azért mondja, mert a farizeusi felfogás az az, hogyha én betartom a törvényt, akkor kiérdemlem az üdvösséget. Na de ha betarthatatlan ez a törvény, akkor ez egy 22-es csapdája. Nem fogom kiérdemelni az üdvösséget, mert a törvény nem betartható. És innentől kezdve ez egy rettenetes lelki teher nagyon sokaknak a lelkén. Egyébként azt gondolom, hogy mai napig. A legtöbb törvény vallásnak, nem csak a zsidóságnak, én azt gondolom, hogy a kereszténységnek is megvan a maga törvényvallásos múltja, legalábbis a reformációig bezárólag. Mindig az a probléma köre, hogy valójában, ha szimplán a leírt szabályok alapján nézem, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, előbb-utóbb mindig meg kell állapítanom, hogy én a tisztátalan vagyok. Tehát hogy egész egyszerűen nem tudunk ennek a törvénynek megfelelni. És egyébként ezt a jó Isten pontosan tudja. Tehát azért ezt szeretném vastagon aláhúzni, hogy az Isten nem azért adja Mózesnek a törvényt, mert mi azt be tudjuk tartani. Azért adja a jó Isten a Mózesnek a törvényt, hogy észrevegyük, hogy nekünk szükségünk van az Istenre, mert magunktól bűnösek vagyunk. Csak ez nem az, amit a farizeusok képviselnek, mert ők azt mondják, hogy betartható a törvény. És innentől kezdve ez egy emberi teljesítménnyé lesz. Na jó, de akkor én hogyan fogom tudni betartani? Hogyan leszek én erre alkalmas? És itt jön ez a megkötözöttség nagyon sok ember számára, hogyha őszintén nézek magamra, akkor pontosan tudom, hogy nem fog menni, de meg kell csinálni, mert különben elkárhozok. És ez innentől kezdve egy olyan kényszer, ami abszolút nem üdvözíti az embert. Sőt, én azt gondolom, hogy pont az üdvösségtől zárja el. Mert hogy a kegyelemre nem fogod a figyelni, mert azon fog görcsölni, hogy hogyan tudok én megfelelni ennek a törvénynek. És nem hiába mondja Jézus, hogy mindazt, amit mondanak, azt tényleg azt tartsátok meg, de amit csinálnak, azt meg engedjétek el, azt hagyjátok békén. Arra nem is kell odafigyelni, mert, hát ez nem így mondja Jézus, de hogy szájkaratéban nagyok a farizeus testvérek, ezt én mondom, nem Jézus úrunk. De hogy belülről azért ez a probléma összetettebb. És hát vannak itt még érdekességek ezzel kapcsolatban, mert hogy én tényleg azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni azt, hogy a cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. A farizeusi képmutatásnak az egyik legnagyobb szimbóluma az imaszív volt, amiről már sokszor szóltunk Biblia órán is, meg ige hirdetésben is. A farizeusok az oldalokon, illetve hát igazából az egész övükön át hurkolva hordtak egy imaszíjat, ami valójában a rózsafüzérnek a őse, ha őszinte akarok lenni, ami egészen addig, amíg nem lesz egy máriás ima eszköz, addig nem probléma nekünk protestánsoknak sem, ezt azért szeretném elmondani. Egy rózsafüzérrel nekünk nem az a kritikánk, hogy monoton imákat mondanak a katolikus testvérek egymás után, és ez egy ilyen keleti mantra jellegű imakultúra, mert ez akkor a kereszténységben is benne volt, meg a zsidóságban is benne volt, és ezzel még önmagában véve az Úristennek semmi baja, amíg ez a mantrikus ima kultúra bennünket az Isten felé segít. A rózsafüzérrel az evangélikus kritika az, hogy ahogy kezdődik, asszonyunk Szűz Mária. Tehát ez az, amivel nekünk problémánk van. És az ima szíjjal, meg mi volt a problémája Jézusnak, az az, hogy az ima szíjat elvben minden imádság után meg kellett egy kicsit oldani, hogy szélesebb vagy hosszabb legyen, hogy lássák, hogy a napszakhoz kötött imák, amik a zsidóságban jelen voltak, reggeli, délelőtti egyéb imák, azok elmondásra kerültek. Igen, ám csak, hogy valójában nem az imai oldotta meg az ima szíjat, hanem az ember, aki imádkozott, és innentől kezdve ezek a drága farizeusok mindig egy kicsit többet oldottak rá, mint amennyit igazából elmondtak, hogy lássák azt, hogy még csak délelőtt 10 van, de én már délután 4-es imával is végeztem. És hogy a képmutatással pont az a probléma, kedves testvérek, hogy nagyon egyszerű egy olyan rendszerben elképzelni az egész üdvösségkárhozat egyenletét, amiben nekem van beleszólásom a tetteimmel. És ez úgy altatja a lelkiismeretet. Mert hogyha én húzom az imaszíjat, és látják a többiek, hogy milyen tiszta vagyok, akkor hát előbb-utóbb csak kikényszerítem a jó Istentől az üdvösséget, de ez nem így van. És ezért mondja azt valójában a Jézusi igehirdetés, meg hát ez az egész felszólalás, hogy nem szavakban kell az Istent, és nem liturgiákban és rituálékban kell az Istent szolgálni, hanem a teljes emberi lélekkel. Azzal a bűnös lélekkel, amit én kaptam. Tehát ne csak a külsőségekben akarjak megfelelni a törvénynek, hanem azt nézzem, hogy belsőleg mi az, amin változtatni tudok. És akkor ide behoztam egy gondolatot a katolikus testvérek védelmében, ami egy liturgikus mozdulat, de szerintem nagyon szép az eredeti mondani valója. Nem tudom, hogy a testvérek megfigyelték-e, hogy katolikus szentmisén miután evangéliumi részlet felolvasásra kerül, akkor a háromszoros keresztvetést gyakorolnak a katolikus testvérek a homlokon, a szájon és a mellkason. Tehát ide rajzolják ugye a hüvelykújjukkal a keresztet. És ez annak a szimbóluma az őskeresztény liturgiából, hogy tudom, hogy fejjel felfogom az evangéliumot, vallom a számmal, tehát nem csak saját magamnak tartom ezt meg, hanem én erről vallást teszek mások színe előtt is, és a szívem fölött pedig oda rajzolom a keresztet, hogy hiszem. Na most ez az evangélikus liturgiából kikapott, bár az én véleményem szerint a lutheri liturgiának még valószínűleg része volt, csak ezt nehéz most már 500 év távlatából megmondani. De hogy Jézus alapvetően erről beszél, félreértés ne essék, nem a liturgikus cselekedetről beszélek én most, hanem erről a hármasságról, amit ez a liturgikus cselekedet képvisel, hogy én, amikor az Istenhez tartozásomat gyakorlom, akkor azt ne külsőségekbe akarjam, ne szabályokba akarjam, hanem a teljes emberségemben. Tudjam, valljam, higgyem. És aztán nyilván jönnek majd a buktatók, meg el fogok imittamot csúszni, de akkor tudok majd a hídben felállni, hogyha ez a hármas egység bennem is megvalósul. És akkor a súlyos elhordozatlan terhekről már részben szóltam, amiről itt a 23. fejezet 4. verse ír, hogy ezt az emberek vállára rakják azáltal, hogy a törvény igazából betölthetetlen, de ők a törvény betöltésére hívnak meg mindenkit, mert hogy ennek a következő a logikája. A farizeusok magyarázzák a törvényt, viszont a mózesi törvény, hogyha megnézzük azt a 10 parancsolatot, meg azt a 613 parancsolatot, amit ebből csinálnak, az valójában az élet, ahogy változik a társadalmi életünk, hogy kiderül, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy lyukak vannak a törvényen. Mert hogy amikor Mózes lehozza a 10 parancsolatot mondjuk a hegyről, a 10 parancsolatra rá van írva, hogy mondjuk azt, hogy ne paráználkodj. Ami nem egy jó fordítás egyébként, mert ha nagyon őszinte akarok lenni, szó szerint a héber szöveg magyarra fordítása az, hogy ne törj házasságot. Ami azért egy picit más jelent, mint a paráznaság. Na jó, de változik az emberi élet, vagy változik a társadalom, meg a történelem, jönnek új kihívások, és akkor hogyan értelmezzük ezt a törvényt mondjuk Jézus korában, meg hogyan értelmezzük ezt a törvényt mondjuk a mai életben. És akkor itt jönnek elő azok a dolgok, amiket leginkább a Talmudban rögzítettek a zsidók, tehát a törvénynek a magyarázatában, szóbeli magyarázatában klasszikusan, hogy próbálják a törvényt mindig az aktuális életre ráhúzni és ráilleszteni, tehát bepótolni azokat a lyukakat, amiket mi úgy érzünk, hogy a törvényen rajta van. És akkor, hogy mondjuk egy aktuális példát mondjak ehhez, hogy a mózesi tíz parancsolat, ne törj házasságot parancsa, az mondjuk vonatkozik-e a pornónézésre. Azért hozom ezt ide, mert drasztikusan durva statisztikák vannak a magyar társadalomban azzal kapcsolatban, hogy milyen korán kerülnek szembe a mai fiatalok a pornográf tartalommal, milyen gyakorisággal kezdik el azt fogyasztani, és hogy egyébként ennek egy csomó párkapcsolati kihatása van az ő életükre. És akkor mit mondunk? Egy jó farizeus megmagyarázná, hogy a ne törj házasságot, az hogyan vonatkozik a pornó nézésre, és azt mondja, hogy ez bűn, a pornót nézel, elkárhozol. Most nagyon lerövidítettem a ő logikájukat. Tehát ezzel láthatóvá teszik a bűnt. Igen ám, csak hogy... és most nem a pornó nézésre vonatkozik a következő gondolat a diára, hanem a bűnnek a természetére, hogy az, hogy én láthatóvá tettem a bűnt, és felismerhetővé tettem a bűnt, az nem jelenti azt, hogy ez a bűn elkerülhetővé lesz. És innentől kezdve az van, hogy valójában a törvény betartása nem hozza el a feloldozást. Akkor sem hozza el a feloldozást, hogyha én ezt a törvényt rettenetesen végletekig minden zsigeri akaratomat megfeszítve megpróbálom betartani. Arról nem is beszélve, hogyha még a társadalom néha lök egyébként egyet rajtam, visszatérve a pornós példához, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet úgy eltölteni egy napot, hogy az ember akarva akaratlan ne találkozzon a pornográf tartalommal, mert hogy mindent ezzel adunk el. Ott kezdődik a probléma, hogy ez nem csak az, ami megnézhető az interneten, hanem rengeteg reklámnak és sorozatnak, és mit tudom én, minek a része. És akkor innentől kezdve hogyan oldom meg azt, hogy akkor én ezzel ne találkozzak? Bezárhatom magamat egy 5x5-ös fekete ládába, egy lámpással meg egy bibliával, és ez nyilván az Istennek nagyon tetsző élet lesz. Tehát, hogy itt jön elő a farizeusi törvénymagyarázatnak a legnagyobb problémaköre, hogy valójában ez nem releváns választ ad az élet erkölcsi kérdéseire, hanem egész egyszerűen lenyom egy ilyen erkölcsi mélységbe. És akkor jön Jézus, aki megtartja ugyan a törvényt, mert hogy rámutat a bűnre, de hogy nem az lesz a hozzáállása, hogy akkor tessék rajta, old meg te is, hogy betartod a törvényt, mint ami a farizeusi hozzáállás, hanem hozza a feloldozást azáltal, hogy ő hordozza a bűnöket. És ez egy minőségi ugrás. Ez nem csak a két szövetség között egy nagy minőségi ugrás a Biblián belül, kedves testvérek, hanem ez az Isten szeretetének a rettenetesen nagy mélysége, hogy valójában ő megváltást kínál a bűnök alól. Nem azt kínálja, hogy ezek a bűnök majd bennünket gyötörni fognak, hanem egész egyszerűen megváltást kínál azáltal, hogy ő hordozza és elveszi a bűnöket. Jó, egy picit megállok. Jó, de ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyeti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egyeti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egyeti tanítótok Krisztus. A farizeusi vallás gyakorlatnak az egyik nagy hátránya, hogy tekintélyelvű. Egyébként ez sok esetben a kereszténység is azt gondolom, hogy magára veszi. Én mindig megmosolygom magamban, amikor nálam sokkal tapasztaltabb és többet látott emberek úgy hívnak, hogy tisztelendő úr. Mert hogy ez egy ilyen szép régi hagyomány, hogy a lelkészt úgy hívjuk, hogy tisztelendő úr. A reformátusok meg tiszteletes úrnak. Ha már esperes, addig csak tiszteletes. A régi egyházi etikett szerint nagy tiszteletű az esperes, főtiszteletű a püspök, és mindenki, aki fölötte van. De hogy ebből is mi az, ami kiviláglik, hogy A szolgálatnak elkezdünk rangot tulajdonítani, a ranghoz tekintélyt rendelünk, és akkor megint borul a történet, mert nem a szolgálat kerül sokszor a középpontba, hanem az a tekintély, amivel mi felruházzuk. És nekem egyébként... És így van, és ezáltal az ember, aki ezt a szolgálatot végzi. Nekem nagyon nagy problémám van éppen ezért a tisztelendő urazással. Senkinek nem mondtam még azt, hogy ne hívjon tisztelendő úrnak, mert nem kívánom megsérteni. Mert tudom, hogy tiszteletből mondja, és teszi hozzá, de tisztelendő úr egy van, az Úristen. Én meg az emberi dimenzióban, meg minden szolgálattevő pap és lelkész annyira tisztelendő, amennyire a kőműves, az orvos, meg az ács, meg az összes többi ember is. És hogy Jézus pont itt erre próbál rávilágítani, hogy ne ilyen tekintélyelvű legyen az emberi hídgyakorlat. Ne rabbik, meg mesterek alkossák a gyülekezetet, hanem olyan emberek, akik az atyára, meg a Krisztusra figyelnek. Hát ez egy funkció, azzal nincsen semmi baj, mert az nem hívhatsz asztalosnak, ha az nem vagyok. Tehát, hogy azzal nincs baj. De hogy például a középkorban szerintem pont itt csúszik félre az egyház, amikor elterjed a középkor elején az, hogy a papokat atyázzák. Mondván, hogy lelki atya. Ami egy ilyen jó indulatú dolognak is tűnhet az elején, meg talán még az is az, de onnantól kezdve, hogy ez elkezd rangá minősülni, és ahhoz társítunk egy megkülönböztetést, onnantól kezdve biztos, hogy ez félresiklott történet. Mert hogy a krisztusi szolgálatnak azt gondolom a lényege az nem a tekintélyben van. És hogy a másik, ami még itt izgalmas, hogy, és most ezt nem a zsidók testvérek bántására mondom, de hogy ugye a Talmud, amit ők a Tóra mellé raknak, vagy az Ószövetség iratok mellé raknak, az ugye a törvénynek az írásbeli magyarázata. Mert hogy minden rabbi szava szent. És a Talmudban összegyűjtötték a tekintélyes rabbik írás magyarázatát. Nekünk is van ige hirdetés gyűjteményünk, félreértés ne essék. De az ige hirdetés gyűjtemények nem szentek és sérthetetlenek, mert hogy az ige hirdetésről valljuk és mondjuk, hogy ahogy az írás ihletett a lélektől, úgy az olvasásának is ihletetnek kell lennie, így módon az ige hirdetésnek és az ige hallgatásnak is ihletetnek kell lennie, és hogyha ez nem valósul meg valahol, akkor az emberi bűnök miatt nem valósul meg, és egyáltalán nem mondjuk azt egy ige hirdetés gyűjteményre, hogy akkor az megkérdőjelezhetetlen. A Talmudban az a nagyon érdekes számomra, aki nem olvastam végig a Talmudot, mert szerintem az emberileg lehetetlen, csak a zsidók képesek rá, hogy ők is emberek, csak akkor átfogalmazom, nem zsidó embernek szerintem ez lehetetlen. De a jó hír, hogy én egy evangélikus lelkész vagyok, következésképpen biztos, hogy nem leszek már zsidó. De hogy a lényeg ebben az egészben, amennyit sikerült fordításokban kinyögnöm belőle, abban én egy csomó önellentmondást láttam. Mert hogy a különböző rabbik, különböző korokban, különböző perspektívákból értekeznek. És innentől kezdve ezeket az ellentmondásokat, hát ha minden rabbi szava szent, akkor nem lehet feloldani. Nem tudom, hogy ők ezzel hogy birkóznak meg, de a lényeg, hogy a keresztény írás magyarázat éppen ezért nem tekintélyközpontú. Tehát azt mondani, hogy azért, mert a római pápa azt mondja, vagy azért, mert a Luther Márton annak idején azt mondta, hogyha már evangélikus közösségben vagyunk, nem attól lesz az ige igévé, hogy mi hogyan magyarázzuk. A keresztény írás magyarázat Krisztus központú. Ennek megvannak a maga hátrányai. A két fogalmat szeretnék bevezetni a testvéreknek. Az egyik az exegézis, a másik az eiszegézis. Az exegézisnek hívjuk azt, amikor az írást értelmezzük, és megpróbáljuk az írás magyarázatot felfejteni a lélek vezetése nyomán. Tehát, hogy az adott bibliai szakaszt nekünk az itt és mostban mit akar elmondani. Megnézzük, hogy mi van a hátterében, megnézzük azt, hogy mi van a héber-görög szövegben, és akkor az hogyan érvényes mondjuk a 21. században. Ez az exegézis. Az eiszegézis az a folyamat, amikor az írásba belemagyarázunk valamit. És ezt is nagyon sokszor csináltuk mi keresztények. mert a keresztes hadjáratot is meg tudtuk magyarázni, hogy az mennyire krisztusi. Meg még nagyon sok bűnt meg tudtunk magyarázni. És félreértés ne essék, itt nem arról van szó, hogy innentől kezdve, ha azt mondjuk, hogy Krisztus központú a keresztény írásmagyarázat, hogy akkor liberalizálja Jézus az írásértelmezést, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy ennek a szolgálatnak a központjában továbbra is a léleknek kell ott lenni, aki felfedheti az írásnak az értelmét, aki segít az írást megmagyarázni és érteni, és az írásból, meg az Isten igéjéből azokat a konklúziókat levonni, amik nekünk kellenek. És akkor, ha már egy evangélikus bibliaórán vagyunk, akkor itt azért hangozzon el Luthernek az írásmagyarázati elve, amit Luther sosem írt le egyébként. Csak beleejszegetáltuk a lutheri levelekbe, hogy benne van. De ez egyébként tényleg ez a lutheri írásmagyarázatnak a konklúziója, de Luther sosem használta ezt a kifejezést. Ez a Vas Christum Triped, vagyis mi az, ami Krisztusra mutat. A lutheri írásmagyarázatnak vagy írás értelmezésnek, inkább így mondom, az van a közepében, hogy mindig, ha elakad Luther az írás megértésében, akkor azt nézni, hogy az a szó, az az ige, az a mondat, az a fejezet hogyan mutat a Krisztusra. Mit mond el a Krisztusból, hogyan. És ugye a törvény evangélium megkülönböztetés is itt jön ki igazából Luthernél, mert hogy Luther az, aki először karakteresen kimondja, nem ő az első, aki kimondta, csak nagyon karakteresen ő az, aki megfogalmazta, hogy a törvénynek nem az a lényege, hogy mi betartsuk, hanem hogy meglássuk, hogy mennyire bűnösök vagyunk, és így mutat a törvény Krisztusra, mert Krisztus az, aki megválta a bűnök súlya alól. Jó. Esküdözzünk egy picit. És utána elengedem a testvéreknek az én mondani valómat, és lehet, hogy mégsem férünk bele egy bibliórába a 23. fejezettel kapcsolatban. A következő, amit érdemes kiemelni itt a 23. fejezetből, amikor Jézus az esküdözésre hívja fel a figyelmet, hogy vakok, melyik nagyobb az áldozati ajándék vagy az oltár, ami megszenteli az áldozatot, megszenteli az áldozati ajándékot. A következő a helyzet, nagy kultúrája van az esküdözésnek a Jézusi korban, de a farizeusi írástudomány megkülönböztet igaz és áleskült, meg tisztát és tisztátalant. És ezt ilyen mindenféle kiragadott írásértelmezés alapján teszi. Ilyen volt például, amikor azt mondták, hogy az az eskü, ami úgy hangzik el, hogy esküszöm a házra, a templomra, az nem érvényes, de ha az eskü formula úgy van megfogalmazva, hogy esküszöm a templom aranyára, akkor az már egyből értékes, vagy egyből helyén való. Aki azt mondja, hogy esküszöm az oltárra, az nem érvényes, de ha azt mondja, hogy esküszöm az oltáron lévő áldozati ajándékra, mert az már az Istené, az egyből rendben van. Na most a következő a probléma ezzel az egésszel. Az eskü az mindenféleképpen az Istenre történik. Nem hiába van az, hogy ritkán teszünk le keresztény közösségekben esküket. A presbiter testvérek 6 évente, ha megválasztják őket, leteszik a presbiteri esküt. A lelkész a szolgálatba állításánál leteszi a lelkészi esküt, amikor beiktatják egy gyülekezetnek, egy intézménynek a szolgálatába, akkor ott leteszi az arra vonatkozó esküt. A civil hídgyakorló testvérek felnőtt emberként, mikor egybe kelnek, akkor esküvőt tartanak, tehát az Isten nevére esküsznek a saját házasságukra, vagy a saját házasságukat az Isten nevére mondott esküvel viszik az Isten elé. A magyar nyelv is megkülönbözteti egyébként az ígéret, meg az adott szó, meg az eskünek a különböző fokait, és Jézus itt pont arra próbál rávilágítani, hogy egyedül az emberi bűnös ravasság az, ami képes ilyen tekintélyelvű különbséget tenni a különböző dolgok között, mert a logikája ennek az eskü hamis-nem hamisnak az volt, hogy a templom önmagában véve az ugye nem szent, vagy nem elfogadott eskü, de ha a templom aranyára esküdnek, ami már az Istené, mert a templom aranya az az Istené, akkor az Istennel birtok viszonyban van, tehát akkor az eskü érvényes. De teljesen mindegy. Mert onnantól kezdve, hogy én elmondok egy esküt, én az Istenre esküszöm. És az esküdözgetés, ez igazából még a törvénnyel való visszaélés is, mert hogy azért nekünk van egy olyan parancsolatunk, hogy Isten nevét hiába nevedd. Akárhányszor fölöslegesen esküdözünk az égre, meg a nem tudom én, Szűz Mária térdekalácsára, akkor mindig alapvetően az Istenre esküszünk. És innentől kezdve azt gondolom, hogy az eskünek és a kimondott eskünek súlya van. És Jézus félreértés ne essék, nem azt mondja, hogy akkor ne tegyünk le innentől kezdve esküket, vagy ne mondjunk ki esküket, hanem pontosan arra próbál rá utalni, hogy ezeknek a dolgoknak súlya van, és ne esküdözzünk feleslegesen. Mert az is kísérti az Istent, amikor mondjuk én egy káromkodásba belefoglalom az ő nevét. Ugye a csúnya beszéd meg a káromkodás között klasszikusan az a különbség, hogy a kötőszavakat ismerjük, azok a csúnya kifejezések, meg a csúnya beszédnek a részei, hogyha én már az Istent belefűzöm, akkor az már káromkodás. De az is káromkodás, ha fölöslegesen teszek le egy esküt, amiről pontosan tudom, hogy nem fogom betartani. Nagyon nagy szeretettel kötözném felelős és felelőtlen vezetőink szívére. Mert hogy ők egyébként tesznek esküket, sűrűbben, mint a lelkészek. És zárójelben megjegyzem, hogy vannak olyan kultúrák és olyan társadalmak, ahol ez Bibliára tett kézzel teszik. Hát jelentem aláson az Isten minden eskü mögé belát. És pontosan tudja, hogy mi az. Amit ide még kiírtam, hogy nem keverendő össze a fa és a test, itt, ezt azért írtam ki, mert van ennek egy olyan oldala is, hogy hogy itt Krisztus egy picit arról is beszél, hogy melyik a nagyobb az áldozati ajándék, vagy az oltár, hogy nekünk is rávilágít arra, még mielőtt elkezdenénk a keresztre esküdözni fölöslegesen, hogy nagyon fontos a keresztnek a megváltása. De nem a fa az, ami számít. És ne azért rakjunk a kereszteket a templomokra, meg az oltárokra, a keresztény oltárokra, mert az megszenteli, vagy az igazzá teszi, vagy az adja meg a maga szakralitását, hanem mindig arra a Krisztusra nézzünk, aki egyébként az életét adta a kereszten. Mert hogy a farizeusok is ott csúsznak félre, hogy elkezdik megkülönböztetni itt a dolgokat, és hogy mindenféleképpen legyen valami megkérdőjelezhetetlen köze az eski formulának az Istenhez, hát jelentem alásan nekünk pont elég, hogyha a Krisztusra nézünk. És egyébként ez egy picit összhangban van, azt hiszem a Máté 5. fejezetében beszél Jézus még az esküdözésről, de mindjárt megnézem. Ötödik fejezet. Igen, hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne szedd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál, én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek semmigre, mert az Isten szónusa, sem a földre, mert az a lábának zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé, ellenben ha igent mondatok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól való. És az összhangban van egyébként ezzel a Jézusi tanítással, nem hiába került bele ez is a Bibliában, mi véletlen, avagy gondviselés, mert hogy Jézus alapvetően itt sem az esküdözést mondja az, hogy teljes mértékig negálni kell, és alapvetően ki kell szorítani a felfogásunkból, vagy a hagyományainkból, hanem hogy milyennek az esküdözésnek az oldala. Vannak olyan, vagy emberi oldala, vannak olyan élethelyzetek, amikor azt érzem, hogy amit kimondok, annak súlyt kell adni, és ezt meg kell pecsételni, azt így le kell nyomatékosítani. Mert az fontos. Az esküvőnél, amikor az ember kimondja, hogy a házastársáshoz hűséges lesz, az egy ilyen pont az emberi életben. És vannak az emberi életben még ilyen élethelyzetek, és néha mi ezt egyébként azt gondolom, hogy elinfláljuk ezeket az élethelyzeteket, és olyan szituációkban is elkezdünk esküdözni, amikor egyébként nem kell. Eskü holnapra kész a házi feladatom. Mondtam ezerszer, amikor a tanár számon kérte azon, hogy miért nincs kész a házi feladat. Fölösleges. De a hétköznapi életünkben számtalanszor van ilyen, hogy fölöslegesen esküszünk. És erre mondja Jézus azt, hogy nem. Az igen, az legyen igen, a nem, meg nem. És hogyha ez a kettő már a helyén van, akkor onnantól kezdve, mivel az emberben rend van, meg helyén vannak a dolgok, onnantól kezdve nem kezd el fölöslegesen esküdözni, mert el tudja mondani, hogy azért nincs kész a házi feladat, mert azért csináltam így, úgy, amúgy, mert itt és itt elbuktam, és itt rontottam el, és az igenem igen, a nemem pedig nem. És akkor esküszöm, amikor annak tényleg ott van a helye. Jó, itt most egy picit megállok. Egyrészt már elvesztettem, hogy mit írtam ki a diákra, másrészt meg hát, ha van hozzászólni való.